Ező műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Mésző Miklós, Saulus. 10. befejező rész.
Este, mikor letáboroztunk, Kedmahék elmentek Galjat keresni. Megörültem a váratlan magánynak. Először körbejártam a táborhelyünket, aztán ledobtam az egyik sarut a lábamról, és beleharaptam a talpába, mint egy kutya. Közben jöttem rá, hogy egy keményre taposott gyűrődést akarok letépni a belsejéről. A számban nyálkás péppé állt össze a por meg piszok, de ha már elkezdtem, folytattam. Később vettem észre, hogy a négy szamár hátrafordul, és figyelmesen nézi, mit csinálok. Oda mentem az egyikhez, és megszagoltattam vele a sarut. A nedves orjukak mentén lerakódott a vörös kőpor, mintha véres húsba szagolt volna. Megpróbáltam letörölni, de elkapta a fejét. Erre a szeméhez hajoltam, de úgy, hogy szemgolyója érintse a szempillámat. S akkor már nem húzta el a fejét, csak az egész testén összerándult a bőr. Egy pillanatig azt hittem, hogy megszólal. Tétován hátrálni kezdtem. Lehet, hogy ez volt az első lépés. Mikor mondhatja az ember, hogy a juhom, szamaram, kecském megváltozott? Mikor mondhatja a juhod, szamarad, kecskéd, hogy megváltoztál? Csak a táj nem változik. Órákon keresztül ugyanaz a kő és homok, egyhangú patadobbanás, ugyanaz a csend, kilúgozott ég. Legszívesebben ordítanál, vagy énekelnél. Uram, fordulj szembe, és megint elmúlik egy nap, anélkül, hogy elkezdődött volna. Muszáj a részletekre odafigyelni. Napjában többször is elmondom magamnak. Nézz nagyon közelről. Nézz nagyon közelről. Vajon ettől lesz olyan a gyűlölet, mint a hiába kifent kés? Csak a részletek képesek rá, hogy kétségbe vonják az előítéletet. Sokszor magam se tudom már, mit, miért gondolok. Néha azon veszem észre magamat, hogy hirtelen forróság önt el, minden megtisztul, de ki is üresedik körülöttem. És ez az üresség mégis a lehető legjobb, amit valaha éreztem. Mintha valami kisebbnél is kisebbet sikerült volna megérintenem. Egy hangyát megsimogatni. Kóré sokat mesél Selomitról, a kislányáról. Azt mondja, az a kedvenc szórakozása, hogy hajszárra csomót köt, aztán újra kibogozza a csomót. Láncok? Ott ülök Isztefánosz ruhái mellett. Sötétedik már, se madár, se csillag. Az átmenet szélcsendje. Még leginkább a kőfejtő fala világít, mintha kútból verődne föl a fény. Nem tudom rászánni magamat, hogy fölkeljek. Ha kivárnám a hajnalt, rajta kaphatnám az első dökkesejüt, de ilyenkor még kint gubbasztanak a pusztákon. Mintha őket utánoznám, én is mozdulatlanul ülök. Aztán váratlanul becsúszik egy mozdulat. Valami csiklandást érzek a kézfejemen. Oda nyúlok, egy hangya. Minden indulat nélkül morzsolom szét, majdnem gondolattalanul. S csak most, napok múlva kezdtem újra emlékezni rá. Olyan kicsi, hogy még piszkot sem hagy az ujjadon, ha megölöd. Visán közben abba hagyja a csámcsogást, és szörcsögve inni kezd. Mint egy csupasz csecsemőt, úgy csúsztatja vissza ölébe a tömlőt.
Azt akarod, hogy a miszánk is kisebesedjen?
Nem érgelődj. Most már úgyis csak mannát eszünk, és bárányok hasát simogatjuk.
Erre Kedmah is közelebb jön a tűzhöz.
Nem is mondtad még, hogyan csinálták. Előbb lelökték a kőfejtőbe?
Egyszerre mind a hárman rám néznek. Egyikük se volt ott a kövezésnél. Séjáik úgy rendezték, hogy ne verődjön össze túl nagy tömeg. Nem, magától ment le. Mi bajod? Valami nem tetszik?
A láncokat otthon felejtettük, uram.
Dehogy is felejtettük. Ott van a zsákban 16 rőf, az csak elég. Templomi raktárból hoztam.
De ki mondta, hogy hozd?
Hát nem te akartad? hogy láncon vezetjük Jeruzsálembe az árulókat?
Én mondtam. Te emlékszel, Kóri? Kóri az állatpiacon alkudott a négy szamárra. Mi Kedmahal pörkölt búzát, szárított halat, gyümölcsöt vásároltunk a nagy toronynál. A ledőlt fal üregeit ellepték a galambok. Egyikünk se beszélt arról a napról. Később Disán is csatlakozott hozzánk, és kérte, hogy vadmézet is vegyünk, de arra már nem emlékszem, hogy onnét hová ment és miért. Nagyon erősen tűzött a nap. Amíg Kedmah az árusokat járta végig, valaki megszólított, és azt kérdezte, hogy jeruzsálemi vagyok-e, s nincs-e dolgom Rubenben. Másnap odaindul, és társat keres az útra. Éppen engem. Azt felelte, hogy nem, már vagy öt embert megszólított, de nincs szerencséje, pedig szívesen menne olyan valakivel, akinek van hozzátartozója Rubenben. Akkor kezdett ismerős lenni az arca. Az a vörhenyes hajú ügynök volt, Zelóta, aki egyszer már kerülgetett itt a téren. Mikor látta, hogy felismerem, ő maga húzta le fejéről a köpenye szárnyát, hogy a haja még biztosabban emlékeztessen. Mit akarsz?
Azt hallottam, hogy a feleséged apja megint Rubenben bujkál. Tudom, hogy neked nem kellemes. Egyszer már úgy is futni hagytad, de ha mégis velem jönnél...
Megfogtam a karját. Rosszabbak vagytok, mint a kullancs. Ezt neked mondom. Ne haragudj. Inkább arra lenne gondod, hogy az Úr menjen veled. Én kevés vagyok, de most tűnj el. S megmutattam neki az érclapocskát, melyet séjától kaptam. Erre elkotródott. Egy darabig még a nyomában maradtam, hogy ne legyen kedve visszafordulni, és akkor csak ugyan gondoltam rá, hogy ez megérdemelni a láncot. Mikor visszamentem Kedmahhoz, már a zsák száját kötötte össze, megvásárolta, ami kell. Hát, Disán?
Én nem tudom, te beszéltél vele. Nem a templomi raktárnál vár meg bennünket?
És mutatta, hogy vadmézet is vett. Aztán elindultunk Disánért. Akkor mondtam, hogy hozd?
Nem, még a piacon. Ne töprengj rajta, uram. Fontos, hogy itt van az a lánc.
De mondom, hogy nem fontos.
Pedig 16 rőf.
Akkor 16 rőföt hagyunk itt. Nem visszük tovább. A sziklaszoroson most kezd áthúzódni egy kis hűvösség. Kő gurul le valahonnét. Az indító okok jelbeszéde. Egyébként vagy bekövetkezik, vagy nem. Itt nincs középút. Most mit csodálkoztok? Félreértettük egymást Disánnal. Már a pokrócokat teregetik szét némán. Kedmah föltérdel, rám néz, mondani akar valamit, de csak ügyetlenül fütyülni kezd. Később látom, hogy egy bogár mászik a tűz felé, egészen közel. Fölkapaszkodik egy gaj végére, és onnét bámul le a parázsba. A gaj izzani kezd, kicsit meghajlik, de nem törik el. Meglep, hogy mennyire nincs bennem gyűlölet. Vagy csak nem hasonlít a régire. Valamikor anyám énekelte otthon, azt hiszem így kezdődött. Elmúlék, és íme nem vala, keresém őtet, és meg nem találám. Éjszaka hallom, hogy Kóré nagyon hánykolódik. Ő fekszik mellettem. Átnyúlok hozzá, hogy megfogjam a vállát, de a sötétben az arcát érem, éppen a száját a tenyeremmel. Érzem, hogy belenyal. Talán a magáival téveszti össze félálmában. Utána köhögni kezd. Átfordul a másik oldalára, aztán megint visszafordul. Akkor már nyitva a szeme. A nyála még nem száradt meg a tenyeremen, és ez váratlan bizalmasságra bátorít. Rámosolygok, de nem vagyok biztos benne, hogy látja is a sötétben, és még szélesebbre húzom a számot, hogy a fogaim világítsanak.
Mit csinálsz?
A csillagok.
Azt hiszem, valamitől én is.
A szél?
Az már régen elállt.
Fog csak a tenyeremet?
Hogy? Te izzadsz?
Nem.
Selomit biztos azt mondaná most, hogy sír a kezed.
Selomit kislány.
Neked fiad van?
Meghalt. De hogy milyen lett volna...
Biztos olyan, mint te. Erős véred van.
Csak szaporítani kell-e. Nem kívánom másnak. Sokszor gyenge szeretnék lenni.
Azt nem kell sürgetni. Megjön.
Mit tudnak a gyerekek, Kóri, amit mi nem tudunk?
Arról ők se beszélnek. Nem is értenénk meg.
Most talán igen.
Tudod, hogy Séja bennünket is magához hivatott? Nem nagyon akarta, hogy veled jöjjünk.
Miért jöttetek?
Engem se Lómit beszélt rá, hogy hozzak aranyhalat neki.
Éppen Damaszkuszból.
Te tényleg oda akarsz menni?
Hát hová?
Azt hittem, csak nekünk mondod.
Ne félj, nem csapjuk be se Lómitot. Ez most nem olyan, mint a holt tenger mellett.
Disán morgott reggel, hogy úgy lopakodunk, mintha bennünket üldöznének.
Hát nem mindegy. Most másképp teszünk igazságot.
Séja azt mondja, Baklárma, hogy csak te hallod. Nem is tudod, kiket keresünk.
Azok se tudnak még rólunk.
Kicsit túl nagy út ilyen bizonytalanra.
Nem bizonytalan, csak az esélyek egyformák. Egyszer láttam egy kockajátékot. Van úgy, hogy nem lehet tovább lépni. Most mi vagyunk így. Persze azért nincs döntetlen. Érted?
Nem.
A segítsége nélkül akarok lépni.
A törvény segítsége nélkül?
Nem vagy elég okos. Összekevered a dolgokat.
Késő van.
Talán még nem. Reggel azt gondoltam, nincs jogom beavatkozni. Ha biztos vagyok az utam sikerében, azt is biztosra kell vennem, hogy nem juthatok ellentmondásba önmagammal. Az ellentmondástól való félelem a gyávaság szemérme. Szemérmetlenül hinni. Szótlanul szedelőzködtünk. Fogalmam sincs, hogy hányadik hajnal ez. Kedmah a szamarak trágyáját egy védett beugróban teregeti szét, hogy jól érje a nap, de azért a szél se sodorhassa el. Nem tudom, kinek szól ez a szokatlan figyelem. Az utánunk jövőknek, vagy saját magunknak, hogy legyen mit tűzre dobni, ha mégis visszafordulnánk. Bujkál bennük a hitetlenkedés. Érzem. És mégis megható a megadás, ahogy titkolni próbálják. Mintha azt remélnék, hogy végül mégis elárulom, mire számíthatnak. Csak arra számíthatunk, Kedma, amit az Úr kezdettől fogva tud rólunk. Ő nem rögtönözhet. Egyedül ő nem. Még csodát sem, mert akkor nem lehetne mindenható. De ez valahogy mégsem elégít ki. A vibráló levegőben Rabbi Abjatár arca kísér, a szája körül gúnyos mosoly. Órákon keresztül csak az ő arca, ahogy rágcsál, de nem köp ki semmit. Csak kérdez.
Azt állított tehát, hogy amit ő tud rólunk, kezdettől fogva belénk van írva, mint fába az évgyűrű.
Ez csak hasonlat.
A szabadságunk tehát csak annyi, hogy nem tudjuk pontosan, mi fog következni. Reménykedünk.
Hiszünk.
Az Úr meg bennünk hisz és reménykedik?
Az Úr nem korlátozhatja magát azzal, hogy hisz és reménykedik.
És te reménykedsz, vagy tudod, hogy a törvénynek igaza van?
Ha csak reménykednék, akkor a törvényt kisebbíteném.
És ha biztosan tudni vélsz valamit?
Én csak őt tudhatom biztosan.
És ő benne a törvényt?
És ő benne a törvényt.
Helyes. És a törvényben benne van, hogy mi lehet? Mi következhetik?
A törvényben benne van, ami helyesen tudható.
A törvény ennek ellenére korlátozás?
Nem ennek ellenére.
Azt jelenti ez, hogy eleve lemondunk a szabadságról?
Nem tudom, mi a szabadság, ha nem tudom, mi a törvény. Ha tudom, akkor a szabadság rabja vagyok.
És aki nem rabja a törvénynek, minek a rabja?
Az a bűn. És az se nem szabad, se nem rab. Bűn. Azért van, hogy ne legyen.
És mégis van?
Azért gyűlöljük és pusztítjuk, hogy ha szüntelenül van is, szüntelenül ne legyen.
Azt jelenti ez, hogy a gyűlölet és a pusztítás a legnagyobb szabadság, mert így oltalmazhatjuk legmaradéktalanabbul a törvényt?
Maga a törvény a szabadság, és nem az, hogy mi így vagy úgy oltalmazzuk.
És aki oltalmaz, az szeret?
Nem tudom, mi a szeretet, ha nem tudom, mi a gyűlölet.
És ha választanod lehetne, mégis mit választanál?
Mondom, hogy nem lehet választani. A törvény egyiket se tiltja.
Vagyis akkor lehetetlen csak szeretni?
Azt csak az Úr tehetné meg, ha ugyanakkor nem hagyná jóvá a gyűlöletet is.
Az áruló rabbi tehát kétszeresen bűnös, mert az Úrnál is különbnek híresztelte magát, mikor azzal kevékedett, hogy ő maga szeretett? Így volt?
Így.
Benáját szereted?
Szeretem.
Benája tud gyűlölni?
Még nem. Nem úgy.
Benája bűnös?
Benája gyermek.
Ez nem válasz. Te is úgy kezdesz viselkedni, mint egy gyermek. Próbáljuk előről kezdeni.
De egyre kevésbé tudom. Délfelé gyenge szél indul. Forró, mint a gazdátlan bűntudat. Kis piros pántlikákat sodor a levegőben, a szememet dörzsölöm, de nem múlik el. Kicsit közelebb ügetünk hozzájuk. Egyszer egy mondat üti meg a fülemet. Nem tudom, miről beszélgetnek, csak hallom, ahogy Kedmach türelmetlenül megismétli.
Én jobban ismerem. Én üldöztem.
Olyan biztos vagy benne, hogy azért? Zavartan kapják hátra a fejüket.
Szóltál, uram?
Semmi. Csak a sarum csattog, Kedmach. Este szokatlanul csöndesek vagyunk a tűz mellett. Úgy segítünk egymásnak, mint a jó testvérek. Negyedik napja? Kóré kijavít, hogy ez már a hatodik. És még mindig a sziklás útszakasz. Kövek és egyhangú patadobbanás, rajzó bogarak rohama. Aztán már egy bogár csak, mint valami elszabadult rögeszme. Önkéntes szorgalommal csapódik az arcomhoz, mintha rést keresne, ahová oda petézhet. Kiszámíthatatlanul józan és eszelős. A napfény csődje. Mit várhatunk még? A fény is csak takarás. Nincs rés, nincs utolsó ablak. Emeljétek fel a fejeteket, emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók. Kőhordalékos holt mederben vezet az ösvény. Kicsit távolabb, nagy halom csont fehérlik, kisebb állatoké, teve és öszvér koponyák, lábcsontok, fésűs bordák. Disán odakormányozza a szamarát, leszáll, turkálni kezd a csontok között, leül közéjük, és hanyat elterül. A szamár cibálni kezdi a köpenyét, és húzza magával. Erre mi is lelassítunk. Nézzük. Kedmach idegesítő alapossággal vakarózni kezd. Kis idő múlva Kóré is oda megy a csontokhoz, és egy fél lábszárral ráver Disán ülepére. Éles víjogással madár húz el fölöttünk. Disán szamara szétterpeszti a lábát, fejét földig lógatja. Mindezt egy pillanatig egészen kicsinek látom, mintha egy bőriszák lukjába beleférne, aztán minden részlet egyszerre nőni kezd. A szamarak patája akkora már, mint egy szikla. Kedmach kezét érzem a vállamon, s a nap megint nagyon erősen süt. Most történhetne valami, amire egyikünk se számít. Kóré és Disán ügyetlenül állnak a holt meder szélén. Hátuk mögött nyomasztóan tágas és színtelen az égbolt. Bennünket néznek. Muszáj megmozdulni, annyira üres a tér közöttünk. Oda megyek én is a csontokhoz, keresgélni kezdek. Még nyúlcsont is akad az önkéntes temetőben. Mutatom nekik.
Ez tényleg az?
A lapockája.
Lassan visszaejtem a földre. Lehet egy csont tisztátalan? Tűz és kőeső, hó és nedvesség, kik az ő akaratának engedtek, vadak és minden barmok, csúszómászó állatok és repeső madarak. Ki énekelt ezt? Lehet, hogy éppen Abela? Elképzelem a bűnös jójadát és a menekülő nyulat, a csontjaikat így összekeveredve. Azt hiszem, mégis el kellett volna búcsúznom tőle. Még Disán élveteg arcától viszolygok a legjobban. Oda hívom magamhoz, és megcsókolom jójada helyett. Látom, hogy összenéznek. Egyszer Mersinából jöttünk haza apámmal, íjjár hónapja volt, tavasz. Az egyik szövőlegényünk is velünk volt. Néhány olajfa állt az út mellett, messzebb egy kis erdő. Az egyik olajfa alatt pihentünk meg. Apám ledobta a köpenyét, előszedte az úti élelmet, de alig kezdtünk hozzá, mind a ketten fölfigyeltek, valami állat futott át az úton, s megzörrentette a köveket. Maradj csak itt, mondta apám, mint aki meglepetésre készül, és együtt elsiettek. Szerettem ezt a szövőlegényünket. Nem lehetett több 20 évesnél, a szakállában mégis volt egy fehér csík. Mikor az ölébe ültetett, mindig azt mondta, Nézd csak meg jobban. A fekete erdőben is leesik a hó. És én csak ugyan láttam a fekete erdőt, ahogy rizsút hull rá a hó egy keskeny sávban, beborítja a fákat, és nem mozdul róluk. Mintha valami ott vérezne el, fehéren. Apám kedvetlenül jött vissza az olajfához, valószínűleg másra számított. A szövőlegényünk egy ágas fára felszúrt kis szörmés állatot tartott a kezében. Csúf hegyes feje volt, a szeme, mint a szurok csepp, a fogai sárgák. A szőre azonban, mint a legfinomabb bársony. Látod, mondta apám, ezt még a róka sem enné meg, pedig az nem válogat. Meg akartam simogatni a szőrét, de eltolta a kezemet. Hát nem elég, hogy láttad? Most már ezt is tudod. És intett a legénynek. Az tétovázott egy darabig, aztán visszafordult az erdő felé, hogy ott kaparja be a haszontalan zsákmányt. Amikor visszajött, még kezében volt az ágasfa. Hetekig nem tudtam szabadulni ennek a délutánnak az emlékétől. És sehogy se tudtam rájönni, hogy mit kell megértenem. Az igaz, hogy az okulásomra megölték. De különben senkinek se kellett, még táplálékul sem. Ezt a kitaszítottságot még szomorúbbnak éreztem, mint a bárány szelíd védekezését, mikor a vérét kicsorgattuk. Később Kedmahot láttam szembejönni az úton egyedül. Egy pillanatig annyira frissen és emlékek nélkül látom, hogy nem ismerem fel azonnal. De azért gépiesen megkérdezem. Mi van a többiekkel? Lemaradtak?
Te maradtál le, uram. Nem tudtuk, hová tűntél.
Azt hittem, visszafordultatok.
Mondom, hogy mi nem tudtuk.
Egy darabig egymás mellett kocogunk a szamáron, aztán mind a ketten leszállunk. Itt szorongatsz a kezedben. Jó jel, dörmögi, és előre int, amerre a holt meder kiszélesedik. Az ösvény is valami mélyedésbe kanyarodik le. Mutasd, előbb szorosan áll elém.
Te még mindig nem bocsátottál meg.
Hogyhogy nem?
Még mindig nem hiszel nekem.
Neked? Már magamnak se. Elveszítettem a mértéket, de így jó. Nem érzed?
Te okos vagy, uram.
Egyszerre nevetnem kell. Csak voltam. Voltam, Kedmah. Látom rajta, hogy megriad. Lassan legugol, elfordítja a fejét, aztán szájába veszi a két ujját, és felnéz rám. Akkor már az ő szeme is nevet, és egy hatalmasat füttyent.
Most tudják, hogy megtaláltalak. Gyere, ott várnak a horhosban.
S csak most nyújtja a kezét. Üres.
Ugye nem erre számítottál?
Nem.
Mondtam én, hogy nincs titkom előtted.
Te öltél már, Kedmah?
Hogy érted?
Úgy, közvetlenül. Amikor te magad. Hirtelen megáll. A szamár rántja tovább. Elfelejt válaszolni. A korhosban semmi árnyék. A két szamár egymással szemben áll. Összeérintik az orrukat. Kóré és Disán az állatok lába között fekszik a keskeny árnyékcsíkban, hason. Körülöttük vöröses fűszigetek. Érkezésünkre apró madár rebben föl az egyik málházsák tetejéről. Két pálcavékony láb nyúlik ki belőle, aztán megint visszaszáll, és ferdére csavart nyakkal tovább ütögeti a zsákot. Úgy nézzük, mintha elkésett döntésre várnánk. Boldog, kétségbeejtő egyszerűség. Tohú jut eszembe, a konok vendégváró. Most biztos dörzsölné a kezét, ha bevallanám neki. Te tényleg tudtál valamit, öreg, rólam is, meg mindhármunkról. De biztos megbocsátasz. Kinél hagyhattam volna tisztább kezekben a bűnt, ha nem Tamárnál. De most már csak visszanézni tudok. Jó órába beletelik, mire rá tudnak venni, hogy hagyjuk ott a horhost. Disán kóvályog, szédül, Kóré kezd ingerült lenni. Egyedül Kedmah vesz védelmébe.
Nem a mi dolgunk, hogy értsük.
Én meg hagyom, hogy az úttest közepére vigyen a lábam. Hosszú, egyenes utca, igazi vicus rectus, csupa nyitott kapuval. Aztán valami napsütött puszta az éggel, ahová az utca vezet. Kóré másnap megint kijavít, hogy ez már a 7. nap. Hogyan? Közben éjszaka is volt. Nem vettem észre. S hallom, ahogy a hátam mögött suttognak.
Vigyázz!
Vezessétek a szamarát. Disán, menj a jobb oldalán.
Te hebroni ég! Ez tényleg megvakult.
Csak nem meri mutatni.
Az anyajuh. Az anyajuh, Kedmach. Disán, látjátok? Kóri, Szof hol van?
Szof nincs itt, uram. Hát nem emlékszel. Nem is jött el velünk.
Elhangzott Mészöly Miklós, Szaulusz. A 10. befejező részt hallották. Szaulusz, Zajzon Zsolt. Közreműködött Domokos László, Görög László, Jaskó Bálint, Jámbor Nándor, Szervét Tibor. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@mtva.hu elektronikus posta címen.
Thank you.